Krisztusban, kedves testvéreim! Amikor Szent Rita tiszteletére évről évre összejöttök itt a Rita templomban, teszitek mindig ezt azért, mert nyilván közösségben, nyilván egyénileg valamilyen felajánlást teszünk, amely felajánlásba belefoglaljuk, mit is kérünk, mit is köszönünk meg Szent Rita közben járásán keresztül az Istennek. Amikor nyilván idefelé tartottatok, vagy pedig már előzőleg átgondoltátok, hogy az idén is el fogtok jönni, akkor ezek a szándékok újra és újra előjöttek bennetek. Az idei esztendőben szeretnénk különös hangsúlyt fektetni a családra, a családi életre. A Magyar Katolikus Püspöki Kar erre az évre Szent Család vasárnapjától eme esztendő Szent Család vasárnapjáig a családok évét hirdette meg. Azt jelenti, hogy mindenhol, mindenben igyekszünk a családokért imádkozni, a családokért könyörögni, ugyanakkor pedig a házastársak, a családok közös lelki programjait alakítani, irányítani, mindezt azért tenni, és azért imádkozni, hogy a családi élet megerősödjék a hitben, a szeretetben és a reménységben. Vajon miért választotta a püspöki kar az idei évre az imádságunknak, lelki életünknek, közös gondolkodásunknak középpontjába a családokat? Egyesek úgy vélekednek, hogy hát elég nagy baj van ahhoz, hogy épp itt volt az ideje. Mások azon gondolkodnak, hogy egyáltalában a családi életnek, mint formának van-e jövője? Lehet-e elmondani egy házasságról, hogy egészen biztosan jól sikerült, és nincs benne semmi hiba? Pesszimisták azt mondják, nincs ilyen. Ugyanakkor pedig mások pontosan az ellenkezőjét állítják. A családi élet és a házasság a legszentebb a világon. És egészen biztos, hogy mint minden emberi kapcsolatban, így a családban is előfordulhatnak nehézségek, de Isten öröme és ajándéka, amelyet a házastársan keresztül kapunk, az a szeretet, amely uralkodik a családtagok között, minden áldozatot megért, és mindennél többet ér. Lehet vélekedni így, lehet vélekedni úgy, vagy egészen másként, mindenki nyilván saját tapasztalata alapján, minden esetre mindig és mindenkor az egyháznak a gondolkodásában, az egyháznak az életében a családok központi helyet foglalnak el. Az értük és velük való közös imádság, az élet mindenféleképpen emellett szól. Amikor Szent Rita tiszteletére gyűltünk össze, nyilván eszünkbe jut az ő családja. Az is, hogy milyen nehezen, vagy éppen, ha tetszik, rosszul indul. De azt is láthatjuk benne, hogy Isten kegyelme mit művel az embernek a családjában, az embernek az életében. Ritánál sem ment áldozatok nélkül, mint ahogyan ezt mindannyian ismeritek nyilván. Ritánál sem ment szenvedések nélkül. De csak az lebegett a szeme előtt, hogy nem lehet más. Csak az Istennek a kegyelme és az Istennek a segítsége, és elhitte, hogy az Isten valóban képes, hogy az Isten valóban akar az ő családjában is változást, javulást, ajándékot adni. Amikor egy témába, egy közös gondolkodásba belekezdünk, egy jó magyar kifejezéssel azt szoktuk mondani, hogy ha szeretnénk még jobban megérteni, akkor legjobb, ha a kályhától indulunk el. Én mégis azt mondanám, hogy a másik ilyen hasonló magyar mondással kezdjük, legjobb, ha Ádámtól, Évától kezdjük. Mert az alapok, valahol ott rejlenek a teremtés történetben, mert ott lehet felismerni először, aztán majd a kinyilatkoztatáson keresztül nagyon sokszor, de ott legalapvetőbben az Istennek a szándékát az emberrel kapcsolatban. Tudjuk jól, hogy a teremtés, a világ és az ember teremtése a Szentírásban kétszer is szerepel. Nem csupán azért, mintha arra kellene gondolnunk, hogy az Isten kétszer alkotott meg bennünket, mert először nem túl jól sikerültünk, hanem azért, mert mind a kettő valamilyen tanítást, isteni üzenetet hordoz, és a szentírók bátran megőrizték, mert tudták, hogy nem történeti könyvet írnak. Tehát a teremtésnek nem volt egy író deákja, aki ott ült oldalt a földnek a szélén, és mindazt, amit az Isten művelt, ő szépen lejegyzetelte, hanem az Istennek az üzenetét, az Istennek a velünk való szándékát szeretnénk fölfedezni benne. És ezért két teremtés is létezik. Még egyszer mondom, nem történeti könyv. De mi, újszövetségi emberek nagyon jól tudjuk, hogy négy Jézus élete és tanítása létezik, és mégsem hisszük, hogy Jézus ennyiszer megszületett, vagy ennyiszer élt, egyszer így, egyszer úgy, hanem nagyon jól tudjuk, hogy mind a négy evangélium ugyanarról a Jézusról szól, mégis mindegyik evangélium valamilyen más és más, mélyebb üzenetet hordoz számunkra az Istentől a megváltással kapcsolatban. Így van ez tehát a mi teremtésünkkel kapcsolatban is. Az első teremtés története szerint az Isten megteremti ezt a világot, majd miután minden készen van, akkor saját képmására megteremti az embert, férfinak és nőnek teremti, és a kettő együtt egy tökéletes ember, és ezért az ember elhagyja atyát és anyját, feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy testé lesz. A kettő egy. Nem csak, hogy nem történelemkönyv, de matematika óra sem. Mert a kettő az kettő, és nem pedig egy. Az egy pedig egy, és nem pedig kettő. Már is az olyannal találkozunk, ami emberi logika szerint nem stimmel, és amelyet megérteni megint csak emberi mércékkel elég nehéz volna. Most kettő vagy egy? Nagyon érdekes. Embert teremt, aki férfi és nő, és a kettő együtt egy tökéletes ember. Nem állít a kettő közé rangsort, hogy melyik az első és melyik a második. Nem tesz a kettő között különbséget, mint ahogyan a magyar nyelvben a második teremtés történet szerint nagyon sokszor, legalábbis a régiek, ember, az a férfi ember, és az asszony, az a nő. Egyáltalában nem. Embert teremt, aki férfi és nő, és a kettő együtt, egy tökéletes ember. Tehát az Isten eredeti szándéka az emberrel, hogy a férfi és a nő teljesen egyé váljon. És egyáltalában nem külsejében, nem emberségében, nem személyiségében, mert az természetesen mindig kettő marad. Valahol egészen máshol keresendő, hogy vajon miben válnak egyé, vajon mi az, amiben mégiscsak egyek. És ha talán ezt megpróbáljuk megérteni, akkor a házasságnak, a férfi és a nő egyé válásának eljutunk a leglényegéhez. Az egyik dolog, amit Isten így fejez ki, teremtsünk saját képünkre és hasonlatosságunkra embert. Na most, amikor a kép más az ikon kifejezést meghalljuk, akkor a képekre, a festményekre gondolunk, de nagyon jól tudjuk azt, és most ne a fototechnikára gondoljatok, vagy ne a a fénymásolatra gondoljatok, hanem a festményre. Bármilyen nagy művész valaki, bármilyen ügyes a keze, ugyanazt az arcot kétszer egyformán megfesteni nem fogja tudni. Lesz mindig, ha csak egy nüansznyi eltérés, de a kettő teljesen egyforma sohasem lesz. Még inkább így van ez az élő emberrel, mert természetesen, ha körülnézünk a családunkban, vagy itt a templomban, mindenki másként néz ki, tehát egészen biztos, hogy nem külsőleg, arcvonásaiban, alakjában hasonlítunk az Istenre, mint ahogyan egy kép hasonlít a másikra. Valahol mélyebben rejlik az Istennel való hasonlóság, az Istenhez való hasonlóság. Mit jelent, hogy az Isten képmásai vagyunk? Tovább folytatva így ír a Szentírás. És akkor, miután megteremtette az embert, megbízza őket, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. Ez az első megbízatás az ember számára, melyet a férfi és a nő együtt tesznek Isten akaratából. Tehát amiben hasonlítunk az Istenre, az éppen ez. Hiszen az Isten az, aki az embert megteremtette, és neki életet adott, és az Isten ezt a hivatását ebből a hivatásából ad át nekünk, a házastársaknak, hogy új ember szülessék a földön. Akit az Isten teremt, de ennek a teremtő műnek nagyon is fontos részese a férfi és a nő, azaz a házaspár. Isten eredeti szándéka itt rejlik, és már is az egyé válásnak egyik legfontosabb vonásánál tartunk. Abban hasonlítunk az Istenre, és abban vagyunk egyek, hogy új életet hozhatunk létre az ő teremtő szándéka által. Megint csak, ha gondolunk Szent Ritára, az ő szülei mennyit könyörögtek az Istenhez, mennyit imádkoztak, hogy ennek a teremtő műnek ők is részesei lehessenek. És megvárakoztatta őket az Isten. Tudjuk jól Szent Ritának az életéből. Mert ugyan átadja az Isten ennek a hivatásnak, ennek az új élet továbbadásának a munkálását az embernek, de az élet szerzője, az maga az Isten. Ő az, aki dönt. Ő az, aki ajándékoz. És ezt, bár az ember megpróbálta, és most is megpróbálja kivenni az Istennek a kezéből, hogy ez mennyi fájdalommal, és mennyi tragédiával jár, azt megint családi vagy egyéni életünkben nagyon jól felismerhetjük, és megtalálhatjuk. Isten a képmására alkotott bennünket, egyé akar formálni férfit és nőt, mert egy embernek teremtette őket. És ebben a legalapvetőbb hasonlóság, hogy ahogyan az Isten teremti az embert, úgy a férfi és az asszony adja tovább azt az életet, amelyet az Istentől kapott. Ebben hasonlítunk az Istenre. Majd így folytatja. Hajtsátok uralmatok alá a földet, és a már megteremtett embernek, az ott álló férfinak és asszonynak megmutatja, felsorolja mindazt, amit előttük már megteremtett. Mindaz, ami ebben a világban van és létezik, azt az Isten az embernek teremtette, még ott nem volt az ember a teremtés történet szerint, Még az Isten csak sorra megteremtette ezeket a különböző dolgokat. Az eget és a földet, a növényeket és az állatokat, mindazt, amit ebben a világban az akkori ember vélt fölfedezni, felsorolja. Természetesen, amit nem sorol fel, nem kérhetünk rajta számon, mert ő még nem ismerte, nem látta, nem tudott róla. Itt a hangsúlya mindenen van, ami ebben a világban létezik. Azt az Isten teremtette, tehát az övé. Megint csak, ha visszatérünk a festőre, amikor ránézünk egy festményre, akkor először látjuk azt, amit ábrázol. Utána pedig keressük, hogy vajon ki készítette. És azt mondjuk, hogy a budai várban látható Krisztus trilógia Munkácsinak a képe. Ugye? Így mondjuk. Na jó, de hogyha utána nézünk, tulajdonjogilag a három festmény más és más tulajdonában van. Állami tulajdonban, magántulajdonban, akkor most Munkácsié, vagy az államé, vagy az a magánszemélyé, most akkor kié az a festmény? Ha valahogy így van ez az Istennel kapcsolatban is. Az embert és ezt a világot az Isten alkotta, tehát az övé. És ezt ő odaadja nekünk. De ez még mindig nem jelenti azt, hogy attól kezdve az teljes egészében a miénk. Mert a kézjegy a sarkában ott van, és az az Istené. Ő alkotta, ő formálta, és ő adta oda. Persze a Munkácsi trilógiával ellentétben nem pénzért, hanem ajándékba, szeretetből. Itt a második dolog, amiben hasonlítunk az Istenre. Azaz, ama világ fölött, amit megalkotott, és ami az övé, a fölött mi uralkodhatunk. Mert azt mondja, hogy hajtsd uralmat alá. Azaz, legyen a tiéd. Használd, alakítsd át, fogyaszd el, készíts belőle házat, és így tovább, és így tovább. Alakítsd át. Persze ezzel megint lehet visszaélni, természetesen. De lehet nagyon helyesen élni. És igenis jogom van a természetet átalakítani, fölhasználni a magam életéhez, a magam javára. Ebben hasonlítok az Istenhez. És amint hozzányúlok a természethez, ehhez a világhoz, mindig azzal tegyem, hogy az Isten műve, az Isten szándéka folytatódik. Akkor már is sokkal kevesebb lenne az esély, hogy abban hiba lesz, hogy azt rosszul használják fel, hogy azt kiírtják, vagy tönkreteszik. Hogyha úgy nyúlok hozzá, mint ahogyan az Isten, teremtő, életet adó, továbbfejlesztőként. Két dolog tehát, amelyet a Teremtés könyvében fölfedezhetünk, és amelyben mi emberek, férfiak és nők, akiket egymásnak rendelt az Isten, és együtt folytatjuk az Isten teremtő művét az élet továbbadásában, hogy új emberek szülessenek erre a földre, és a világnak, a természet erőinek a fölötte való uralomban, azok felhasználásában. Nem tudom, szokás-e a Szent Rita 9-et alkalmával, de én mégis szeretném, hogyha ezt megtennénk. Tudjuk nagyon jól, hogy egy lelki gyakorlat nem állhat meg önmagában. Hogy egy-egy gondolatot fölvetünk, jaj, de érdekes, aztán szállunk a villamosra, és már nem is emlékszünk rá. A lelki gyakorlat húzódjék végig eme 15 alkalmon úgy, hogy a két alkalom között, amikor lehetőségünk van rá, egyébként a villamos kiváló lehetőség, ott állva nem sok minden más lehet csinálni, mint értelmes dolgokról gondolkodni. Azon gondolkodni, hogy én saját magamat Isten képmásának tartom-e. ezt a képmásságomat, amiben én Istenre hasonlítok, ezt én eddig hogyan éltem meg? Az élet továbbadásában, a természet erői fölött való uralmamban. Hogyan éltem meg, hogy én Istenre hasonlítok, és az ő teremtő műve általam alakul, általam folytatódik, általam is él ebben a világban. Amen.